kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Új társasági adókedvezmény vehető igénybe zöld beruházásra. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamos energiatároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energia tárolására. Megkezdődött az új vidékfejlesztési beruházási kiírások társadalmi egyeztetése Magyarország közös agrárpolitika stratégiai terve alapján. Első körben a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó támogatási konstrukciók tervezeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Már lehet jelentkezni a nyári balatoni Erzsébet táborokba. Zánkán és Fonyódligeten 6 napos, 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyerekek június 23-tól a szünidő végéig. A vakációs turnusokba általános iskolák pályázhatnak április 24-éig. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében azt írta: a szervező Erzsébet Alapítvány a résztvevők számára teljes ellátást, szórakoztató és készségfejlesztő programokat, valamint gondtalan időtöltést kínál biztonságos környezetben. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgató, az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. Akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energiamegtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet visszanemtérítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat. Annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a választópolgár szavazni jogosult, a szavazás idejét, illetve azt is, hogy a választópolgár melyik választásokon voksolhat. A szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, a csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt. A Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője hozzátette, biológiai légi szúnyoggyérítés lesz majd 110 hektáron. Híreink végén az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását követően napközben alapvetően napos, száraz idő lesz a jellemző, de főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A keleti-délkeleti szél helyenként, főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Késő estére 13 és 20 fok közé süllyed a hőmérséklet.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri mátságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A mai alkalommal azzal kapcsolatosan adunk néhány hasznos, praktikus jó tanácsot, hogy milyen ételeket is készíthetünk húsvét ünnepe után. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunk elején Artner Oszkárné gyakorló háziasszony néhány sonkás étel receptjét ismerteti.
Amikor a sonkáról beszélünk, azt hiszem, hogy a legtöbb ember szájába összefut a nyál, hiszen amilyen egyszerű, de olyan finom étel közé tartozik. Természetesen mi leginkább a sertésből készült sonkát, első combot, hátsó combot használjuk. És emlékszem gyerekkoromban, már januárban azt néztük, hogy mikor lesz húsvét, mikor fogjuk megvágni a sonkát. Az viszont, hogy a boltokban állandóan kapható a füstölt főttarja, ezt azért még kell főzni, vagy esetleg kötözött sonka, ennek is megvan a maga előnye, hiszen akkor évközben is tudunk sonkás ételeket készíteni, míg máskor tényleg a húsvétról maradt sonkára szorultunk rá, és azt hasznosítottuk különböző módon. A sonka főzése nem kell hozzá nagy tudomány, de azért megvan annak is a maga forsza. Először is a házi sonkát alaposan kiáztattuk, a bolti sonkáknál erre nincs szükség, a házi sonkát csak vízbe tettük oda főlni, a bolti sonkánál viszont célszerű még egy kis fűszerezést használni, legyen az bors, szegfűbors, esetleg egy babérlevél, fokhagymagerezd, egy kis tárkony, borsika, ki mivel szereti. Egy biztos, hogy minden esetben a megfőtt sonkát hagyjuk a saját levében kihűlni, és csak utána emeljük ki a léből. Egyes vidékeken, főleg német területeken a sonkát úgy főzik meg, hogy bekockázzák a bőrt és szegfűszeget dugnak bele, és így főzik meg, egész különleges íze van, én ugyan még nem kóstoltam, de biztos érdekes lehet. Olyat is hallottam már, hogy a megfőtt és leszikasztott sonkát véknyan bekenték mézzel, de nagyon véknyan, és még betették a sütőbe. Ezt is érdemes ezt kipróbálni. A sonka főzővizét, hát az azért külön kincs, azt nem szabad elpazarolni. Először is a húsvéti tára szánt kemény tojást abba szoktuk kifőzni, mert egész más íze van, de a sonkalét, ha betesszük üvegbe, hűtőszekrénybe, elég sokáig eláll, bab, lencse, borsó, krumplis ételekhez nagyon finoman fölhasználható, mert jó aromát ad. Amikor a sonkáról beszélünk, föltétlenül említsük meg a tormát. Hát az talán ikertestvére.
Milyen konkrét receptekkel is készültünk a mai alkalomra?
Rendkívül sokféleképpen hasznosítható a sonka, levesnek, hideg tálakon, hideg-meleg előételnek, salátának, tésztákkal, sőt még süteményeknek is, de meleg szendvicseken is, almával megtöltve. Kezdjük először a levesekkel. Én kétféle módját szoktam készíteni a sonkalevesnek. Nem hangsúlyozom ki, minden háziasszony tudja, hogyha sós a sonkalé, hígítsuk föl vízzel. Tehát ennél is ezt alkalmazom, hogy a sonkalevet vagy vizes sonkalevet fölforralom, egy külön tányérba elkeverek tojássárgát tejföllel, citrommal, fölengedem a forrásba lévő levessel, de már nem teszem vissza a tűzre, és előre megfőzött rizsbetéttel kínálom. A másik leves, ott is fölforralom a sonkalevet, petrezselyén gyökeret és sárgarépát karikázok bele véknyan, és bele szórok egy marék gerzsit, és ezt együtt összefőzöm. Nagyon egyszerű és ízletes leves. Az előételeknél nagyon mutatós és előre is elkészíthető egy sonkás tekercs. És mielőtt ebbe elkezdek, hagyd mondjam el, hogy sok helyen mondok olyan receptet, amihez darált sonkatölteléket használunk föl. Nem mondom el külön minden receptnél, de a darált sonkát dúsíthatjuk reszelt sajttal, ha ízetlen a sonka, célszerű is, vagy ha sós a sonkánk, akkor egy kis prézlivel, mindenképpen tejföllel tehetünk bele reszelt almát, vagy durvára vágott diót is. Tehát erre majd nem fogok kitérni. Tehát először is sütünk egy sóspiskótát, ami majdnem azonos az omlett tésztájával, fölgöngyöljük, és amikor kihűlt, széttekerjük, megtöltjük a sonkatöltelékkel, visszatekerjük. Ha melegen akarjuk használni, akkor kenjük meg tetejét vajjal, megszórjuk reszelt sajttal, és pár percre visszatesszük a sütőbe. Nagyon finom, kiadós és jól melegíthető. Tehát másnap is föl tudjuk tálalni az asztalra. Hasonlóan készíthetjük el ugyanezt a sós piskóta roládot úgy, hogy a széttekert piskótára vékony gépsonka szeleteket teszünk, meg sajt szeleteket, föltekerjük és 2-3 órára betesszük a hűtőbe, és úgy szeleteljük föl. Hideg tálakon szerintem, ha nem is olyan ízes, de mutatósabb a gépsonka tekercs, ugyanis az jobban megtartja a formáját. Összekeverek ementáli sajtot, tejszint, esetleg kis vajat, darált sonkával, ízlés szerint fűszerezem, és ezzel töltöm meg a sonkatekercseket, és így tekerem föl. Na most ehhez adok néhány tippet, hogy variálhatjuk, hogy ebbe a sajtos sonkás krémbe tehetünk durvára vágott pisztáciát vagy diót, csemegeuborkát, vagy piros kaliforniai paprikát, vagy reszeltormát, vagy snidlinget, vagy petrezselymet, és akkor mindjárt színesebb sonkatekercseket kapunk. Nagyon egyszerű étel a sajtos sült sonka. Ez készíthető kis grillsütőbe is, vagy más módon roston is. Ilyenkor úgy vastagra célszerű szeretelni a sonkát. Körülbelül 5 percet grillezzük, természetesen főtt sonkáról van szó. A végén tegyünk rá egy kis szeretelt sajtot, vagy gomolyát. Gomolyát különösen akkor ajánlok, amikor a sonkánk túl fűszeres. Sokan nem is gondolnák, de a sonka salátafélékhez is felhasználható. Én ezt úgy szoktam készíteni, hogy nem a túl durva lyukú reszelőre leszerem a nyers sziklát, vágok bele apróra vágott lilahagymát, durvára vágott diót, reszelt almát, citromlével, cukorral, sóval, borssal, kis majonézzel ízesítem, belekeverem a darált sonkát. Ha ezt önálló fogásnak adjuk vacsorára, akkor célszerű hozzáadni egy kis kemény tojást, amivel díszíthetjük a tálat, vagy beletehetjük. Most itt a hideg tálnál is, még ennél a salátánál is még hagyj említsem meg, hogy ha hidegen tálaljuk a sonkás ételüket, nagyon szép lesz a tálunk, hogyha alája teszünk salátaleveleket.
Tehát a díszítésre is érdemes odafigyelni.
Díszítésre, igen, érdemes odafigyelni. Most már nagyon könnyű dolgunk van, mert mindig kapható különböző primőr zöldségek, de gyerekkoromban, amikor még nem volt, akkor emlékszem, hogy otthon hajtattunk mindig egy-egy marék búzát, és a búza zöldjét tettük a sonka szelet alá, ez egy kicsit kilógott, és utána a kemény tojás szeleteltünk rá, mi goborkát tettünk, és ezzel díszítettük fel a tálat. Sose felejtem el, hogy amikor mentünk hazafelé feltámadásról, soha nem álltam meg beszélgetni. Akkor az egyszer mindig siettem hazafelé, mert már lelki szemeim előtt a sonkás tál lebegett. De azt hiszem, ezzel nem csak én voltam így.
Akkor ez maradandó emlék maradt önnek.
Igen.
Néhány érdekességgel is szolgálunk a házi asszonyoknak, mert hogy jó néhány olyan recept is létezik a sonkával és a sonkás ételekkel kapcsolatosan, amelyek talán egyszerűek, könnyen elkészíthetőek, és talán éppen ezért lehet, hogy nem is olyan nagyon jut eszünkbe, vagy gondolunk rájuk.
Ez valóban így van. Egyik nagyon egyszerű és finom étel a sonkás töltött krumpli. Készítsünk egy hasonló tölteléket, mint a töltött csirkéhez, csak itt tegyünk bele egy kis darált sonkát is, és készíthetjük nyers krumpliból, vagy félig főtt krumpliból is. Mindkét esetben lehetőleg hosszúkás krumplikat válasszunk, és amikor meghámozzuk, akkor kiváljuk a krumpli belsejét, egy kivajazott vagy szalonna zsírral, ez még jobb, kikent tepsibe. Először a krumpli forgácsokat szórjuk szét, ezt egy picit meg lehet sózni, erre fektetjük a fél krumplikat nyílásukkal fölfelé, és ebbe tegyük ezt a sonkás tölteléket, pici vajdarabkát a tetejére, vagy reszelt sajtot is betolni a sütőbe. Ha nyers krumplibót csináljuk, akkor célszerű egy kis vizet önteni alája, mert akkor közel egy óra kell, amíg a krumpli megpárolódik, majd lepirul. Főtt krumplibó természetesen könnyebben meg fog sülni, és akkor elég csak egy gondolatnyi folyadékot önteni alája. Beszéljünk a sonkás tésztákról, illetve ezek variációjáról. Hát először ugye a sima gyúrtészt, amivel összekeverjük a darált sonkát, egy kis tejfölt rá. Ha betesszük a sütőbe lepirulni, akkor még finomabb lesz. Ettem már úgy is, hogy tészta helyett kifliből készítették. Nagyon kellemes íze volt ennek is, természetesen jó be kellett tejfölözni, reszelt sajta tetejére és sütőbe összesütni. Variáció közé tartozik, amikor ananász kockákat tesznek a sonkatöltelékbe, így keverik bele a tésztába, nagyon finom szaftos lesz, és akkor talán már külön savanyúságot nem is kell melléje adni.
Az ananász jól kiegészíti a sonkát?
Nagyon jól, nagyon jól. Most egy pillanatra kitérek, ahogy meleg szendvicse. Amikor megvajozzuk a kenyeret, ráteszünk egy szelet gépsonkát, arra ananászt, végül egy szelet sajtot, és ha ezt sütjük össze, csodálatos ízharmóniát kapunk.
Érdekes, ahogy a sós és az édes, valamint a gyümölcs és a hús alapanya kiegészíti.
Igen,
egymás alapízét.
Igen. Tulajdonképpen sok ember szereti húsvétkor a sonkás kalácsot, ami nagyon-nagyon egyszerű étel, és máskor nem ennénk együtt a húst meg az édeset, bár az is igaz, hogy a húsvéti kalács azért nem nevezhető kimondottan édesnek, hiszen abban egy jó nagy csipes sót is felhasznál a háziasszony, de mégis a húsvéti sonkás kalács az páratlan. Na, beszéljünk egy pillanatot a sonkás palacsintáról. Ezt készíthetjük úgy is, hogy a sós palacsintákat megtöltjük a sonkás töltelékkel, meglocsoljuk tejföllel, és sütőbe még egy picit visszatesszük melegedni, de készíthetjük úgy is, hogy bepanírozva kisütjük. Javaslom, hogy a sonkás töltelékhez egy kis prézlit is tegyünk, mindenképp dúsítja és nem lesz annyira tömény, csak egy kicsivel több tejföl kell hozzá. Megtöltjük a sonkát, méghozzá ezt én úgy szoktam csinálni, hogy lehetőleg a palacsinta közepére egy négyzet alakú sonkahalmot teszek, először magamtól elfelé hajtom a palacsintát, aztán jobbról-balról ráhajtom, Fölgöngyölöm, mert így egy szabályos négyzetalakot vagy téglalapalokot kapunk, és nagyon könnyű panírozni, és nem fog szétesni. Ezt általában áfonyával vagy majonézzel szoktam tálalni. Na most sokan nem is gondolnak, de a sonka, a darált sonka nagyon jó felhasználható süteményekbe is, természetesen sós süteményekbe. Az egyik ilyen a sonkás csónak. Ehhez leveles tésztát szoktam venni, de készíthetünk otthon sós omlós tésztát vagy keltésztát is. Legegyszerűbb a leveles tészta, méghozzá az a fajtája, ami levelekben kapható. A hosszabbik oldalát behajtom, ez lesz a csónaknak a két oldala, majd a rövidebb oldalát egy kis tojásfehérjével megkenve összefogom, ez lesz a csónaknak a két vége, és akkor megtöltöm ezzel a sonkás töltelékkel, reszelt sajtot rá be a sütőbe és összesütni. Szerintem a rossz étvágyú gyerekek is kedvet fognak kapni ennek a fogyasztására. Nagyon finom a sonkás sajtos mandulás keksz. Ennél a sós keksz tésztájába gyúrunk egy kis mandulát is, meg sajtot is, viszont két-két korongot, én legalábbis korongformába szoktam kiszaggatni, olyan sajtos vajas krémmel ragasztok össze, amiben teszek egy kis darált sonkát is. Nagyon jó ízt ad. Azon kívül egy alkalommal ettem egy fogadáson pici kis képviselőfánkokat, ami sonka töltelékkel volt megtöltve. Gusztusos is volt, finom is volt. Gyerekkorom nagy részét, sőt, hát már felnőtt korom egy részét is a siroki plébánián töltöttem, ahol Kislégi Nagy László, a nagybátyám volt több mint 38 évig a plébános, és előfordult, hogy a bükszéki meg a siroki nénik hoztak be nekik valamilyen süteményt. És egyik alkalommal egy bükszéki nénitől olyan pogácsát kapott, amibe bele volt dagasztva a darált sonka, és a tetejére még egy fél diót is tett a néni, és ez belesült. És amikor ezt a jó friss sonkás pogácsát azzal a pirított dióval együtt ettük, csodálatos volt. Végül említsük még meg a sonkával töltött almát. Ez kétféle módon fogyasztható, mindenki válaszol kedvére, hidegen, melegen. A jól megmosott almát meg ne hámozzuk, mert ugye ott van az alma vitaminja, meg azt tartja össze, csak a magházat váljuk ki óvatosan, meg még egy kicsit kaparjunk ki a belsejéből, és a sajtos tejfölös sonka töltelékünkkel megtörtjük. Hagyjuk így állni a hűtőbe, 2-3 óra után fogyasztható, de úgyis nagyon finom, szerintem úgy a jobb, ha ezt sütőbe összesütjük. És az a sült alma, meg sonka, meg sajt íz együtt nagyon jó ízharmóniát ad. Remélem sikerült a kedves háziasszonyoknak néhány tippet adni, és jobban tudják idén hasznosítani a sonka maradékokat.
Elhangzott riportunkban Ortner Oszkárné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem.
Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban nagy király volt. A tetején almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban ős katona voltam én, és a gránát biztosítottam. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban nagy tudós volt, és az alma fa alatt megvilágosodtam. Almát rágtam hajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam hajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon csattant a magház tetején, almát rágtam, hajdanám, mert az alma volt a mániám. Én hajnalom, az almám valahová elgurult. Új, mindig almát rágtam, hajdanám, mert az alma volt a mániám.
Elkészítettük a finomságokat húsvét ünnepére, az is lehetséges, hogy maradtak meg maradékok. Akkor hogyan tudjuk őket újra hasznosítani? Milyen jó tanácsokat tudna ezzel kapcsolatosan adni hallgatóinknak?
Szabó Jánosné, életvezetési tanácsadót kérdezem.
Nagyon valószínű, hogy maradtak meg dolgok mindenkinek a konyhájában, hűtőjében, spajzában. Erre szedünk most össze néhány jól bevált ötletet, hogy mit is csináljunk vele. A sonkát ugye valószínű mindenki megfőzte, vagy tarját, vagy ki mit szeret ilyenkor venni, ezeket a füstölt hús jellegű dolgokat. Ezeket nagyon jól el tudjuk használni, akár egy következő napokban, vagy héten készült leveshez. Apró kockára vágva, mondjuk egy lencseleves a füstölt sonka vagy tarja kockával finom lehet. El tudjuk használni különböző rakott ételekhez, rakott káposztához, rakott karfiolhoz, brokkolihoz, krumplihoz, mindenféle variációba el lehet készíteni. Lehet töltelékeket készíteni belőle, lehet leveles tésztába tölteni, nem csak édes tésztákat készíthetünk, hanem sósakat is. A hagyományos kelt tésztánkat batyú vagy háromszögre formálva különböző alakokban el tudjuk készíteni. Zsemleszerű formában is tölthetjük, de akár egy kész zsemlét is, levágjuk a tetejét, elkészítünk egy maradék sonkából készült sonkás krémet, egyéb más maradékokkal is beletesszük, tojást is tehetünk, akár közé, akár ráütünk a tetejére egy egész tojást is, ezt sütőben megsütjük. Tehát rengeteg ilyen ötlet meg variáció jöhet, akár menet közben is. Ha mondjuk maradt egy kis savanyú káposzta, elszámítottuk magunkat, akkor ebből nagyon jó salátát tudunk készíteni, akár főtt kukoricával, vagy konzerv csemege kukoricával kiegészítve, lilahagymát kockára közévágva, fokhagymával, olívaolajjal, vagy valamilyen más hidegen sajtolt olajjal, netán főtt csicseri borsóval, lencsével, pirítós kenyérrel, ez akár egy vacsora is lehet, vagy egy kellemes reggeli, de savanyúságként is tudjuk tálalni. Egyik nagyon jó ötlet még a töltött cipó, amikor veszünk, vásárolunk, vagy sütünk, ki hogy szereti, egy kerek cipót, levágjuk a tetejét, kiszedjük a belsejét, ezt meg tudjuk szállítani akár zsemlemorzsába, vagy más valamibe töltelékbe elhasználjuk majd, ebben most nem lesz rá szükség. Olvasztott vajjal kikenjük ezt a cipó belsejét, szorosan belerakjuk a sonkát akár szeletbe, akár kockára, tehetünk közé összevágott csemegeuborkát, tejszínnel elkeverhetjük a tojást, meglocsoljuk, tehát addig még el nem fogynak a maradék hozzávalóink, akár főtt tojás is lehet ez, addig folytatjuk. A tetejét jól lenyomkodjuk egy kanállal, hogy szorosan legyen benne ez a töltelék, és betesszük a sütőbe annyira, hogyha nyers tojást tettünk hozzá, hogy ez átsüljön, hogyha pedig nincs benne, akkor csak annyira tesszük be, hogy jól átmelegedjen, összeérjenek az ízek, kicsit megpiruljon, ezt kivesszük, lehűtjük, sőt másnapig is hűthetjük, és másnap mint egy tortát felszeleteljük, tehát lesznek ilyen töltött kis cipó szeletkéink, amit jó ízzel fogyaszthatunk, egy más jellegű étel lesz belőle.
Köszönjük szépen az ötletet, és megszokhatták hűséges hallgatóink, hogy mindig konkrét receptekkel is szolgál nekünk. Ha maradékok és újrahasznosítás, akkor milyen konkrét receptekkel készültünk a mai alkalomra?
Hogyha a tojásból túl sokat vettünk, akkor ezt is nagyon sokféleképpen elhasználhatjuk. Hogyha maradt meg túrónk vagy tejünk, akkor erre is vannak ötletek. Tudunk készíteni egy sajthoz hasonló dolgot, hogyha egy liter tejet oda teszünk a tűzhelyre forni, és egy fél kiló túrót ebbe beleöntünk, közbe kavargatjuk, hogy le ne égjen, nem kell megijedni, mert a forró tejben a túró még inkább össze fog csomósodni. A savó feljön a tetejére, és kapunk egy, nem massza lesz, hanem egy töredezett túró lesz belőle. Leszűrjük, a savóra arra már nem lesz szükség, csak erre a visszamaradt, szinte felfőtt túróra. Ehhez teszünk egy tejáskanálnyi sót, egy kávéskanálnyi szódabikarbonát és egy egész tojást. Olyan 6-7 deka vajat, tejavajat megolvasztunk, és ezzel elkeverjük, jól elkeverjük, hogy eléggé sima legyen, és visszatesszük a tűzre. Nagyon kell rá ügyelni, mert ez hamar odaég, nagyon ügyesen kell kavarni, lehetőleg teflon erénybe, és ez teljesen simává fog válni, mint egy olvadt trapista sajt, olyan lesz az állaga. Gyorsan kell vele dolgozni, mert hamar megdermed. Amint ilyen simává kavargattuk a tűzön, akkor beletehetjük vagy egy őzgarinc formába, vagy valami puding formába, vagy pici kugló formába, vagy hasonlóba, és lehűtjük. Ennek vannak még különböző variációi, hogyha vágunk bele valamilyen zöldséget, mondjuk zöldhagymát, nedvehagymát, valamilyen fűszert tehetünk bele, apró kockára vághatjuk a maradék sonkánkat, és belekeverjük. Lehet úgy is készíteni, hogy egy folpakkon gyorsan szétterítjük, megszórjuk a apró sonkakockával, meg mondjuk egy apróra vágott zöldhagymaszárral, vagy lilahagymával, és ezt feltekerjük gyorsan, és akkor kihűl, lesz egy sajttekercsünk, amiből egy újabb hideg tálat, újabb ízeket, újabb szép látványos ételt tudunk varázsolni. Ha ne talán a húsvéti kalácsunk maradt meg, vagy ha nem maradt meg, akkor még mindig készíthetünk egy újabb adag kalácsot, vagy ha vásárolt kalácsunk van, vagy hogyha nincs kalács, de van otthon néhány száraz, vagy szikkadt kifli, vagy zsemle, akkor azt a következőképpen tudjuk elhasználni. Egy-két tojás sárgáját elkeverünk vaníliával, tejjel feltesszük a tűzre, kevergetjük. Nem kell, hogy felfőjön, csak jó forró legyen. Egy kis cukrot is, vagy valamilyen édesítőt, ki mit használ, teszünk bele, és ebben megmártogatjuk ezeket a szikkadt kalács vagy kifli szeleteket. Egy kiolajozott vagy kivajazott tepsibe vagy énaiba tesszük, és megszórhatjuk kedvünk szerint darabokra vágott aszalt gyümölccsel, vagy fahéjas pároltalmával, tördelhetünk rá diót, mandulát, tehát amiket találunk otthon, mindent el tudunk használni. Ez egy édes étel lesz, és a tojásfehérje ugye megmaradt, felverjük habnak, rátesszük a tetejére, miután ezt beleraktuk az edénybe, és akkor sütőben hirtelen átsütjük. Megkenhetjük a tetejét lekvárra, mint ahogy a mágiarakás is készül. Tanácsosabb az, hogyha először jól átforrósítjuk a sütőben, mikor már majdnem megsült, akkor tesszük rá a felvert tojásfehérjét, hogy ez csak éppen, hogy meghúzzon rajta, tehát egy halvány réteget kapjon is. Meg is lehet ezt is egy kicsit mintázni villával, vagy esetleg bele lehet rakni csillagcsöves nyomózsákba, és akkor szépen formára lehet ezt is igazítani, és akkor mindjárt jobb kedvel elszi meg a család, hogyha szebb a külleme az ételnek. Ugyanez elkészíthető, ha nem teszünk bele cukrot, és nem édes a kalácsunk, akkor a sonkás változatába, mégpedig úgy, hogy ahogy beleraktuk a tojássárgályás tejbe megforgatott kalácsunkat, akkor megszórjuk a maradék sonkánkkal, amit darabokra vágtunk, megszórhatjuk még reszelt sajttal is, ez majd megolvad benne is, egy kellemes ízt fog neki adni. Betakarjuk a maradék kalácssal, és akkor szintén a tojásfehérjével beteríthetjük, és akkor ezt is átsütjük. Ez egy sós változata lesz a maradék kalácsunk elhasználásának. Hogyha az édes kalácsunkból kevés maradt, tehát már nem tudunk belőle egy adag ételt készíteni, akkor érdemes megszárítani, és elhasználni gombóchoz, akár túrógombóchoz megpirítás után, nudlihoz, vagy egyéb ilyen dologhoz is el tudjuk használni.
Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk, melyben azzal kapcsolatosan adtunk néhány hasznos, praktikus jó tanácsot, hogy milyen ételeket is készíthetünk húsvét ünnepe után. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes gondolatait hallják.
Globalista világ megteremtéséhez kell egy ideológia, minden egyes világuralomnak kell, és általában egy zagyva, összeállított, babonákkal teli, új egyetemes vallás. Most ebben nem fér bele a zsidó meg a keresztény. Nem fér bele. Jézus nem lehet betenni a kis istenek közé. Ezért egy véres üldözés kezdődik, van is már. Nem lehet. A teremtőt nem lehet betenni a teremtmények közé. És minden vallás tulajdonképpen, ezek a nagy vallások mítoszok. A mítoszok gyönyörű mesék, gyönyörű elbeszélések. Tulajdonképpen az emberről szólnak, és az ember nagy vágyairól. A mítoszoknak a lényege, hogy ott az idő meg a tér nincs. Mindig el szoktam mondani a Cantata Profana, Bartók mítosz tartalmát, ugye, hogy a fiúk felnőnek, kimennek az erdőbe, és szarvassá változnak. És nem tudnak visszamenni a szülői házba, mert hát nem fér be a szarvuk az ajtón. Ez a mítosz. Ez sose történt meg, de mindig megtörténik, amikor elhagyjuk a családi otthonunkat. Úgy sose megyünk vissza. Ez egy fájdalmas és édes, gyönyörűséges, drámai esemény. És ezen segít ez a mítosz. És sok ilyen van. Szent Pál persze nagyon leszólja őket, azt mondja, hogy vénasszonyos mesék, műtój, ezekkel ne foglalkozzunk. Igen, mert ő találkozott a damaszkuszi úton valakivel, aki azt mondta neki, hogy te Saul, miért üldözel engem? Érdekes, hogy olyan tekintély alá került ez a nagyon logikus ember, hogy nem merte megkérdezni, hogy most tisztázzuk, én nem téged üldözlek, hanem egy zsidó szektát. Nem, engem üldözöl. Na ez az egyház. És az egyház maga nem tudja sokszor ezt, hogy a felületén ott van a sok szemét, a tévelgés, a bűneink, de a mélyben ott van az, amiről majd azt mondja Szent Pál, hogy Krisztus titokzatos teste. Nem hagyja el az emberiséget többet. No hát, ezek a mítoszok. És ezzel szemben a vallások világában elkezdődött egy új világ, amikor Ábrámot, később Ábrahám megszólította Isten, és azt mondta, hagyd ott a pogányokat, én mutatok neked egy jövőt. Egy ókori férfinak a legnagyobb öröme az, hogy nagyon sok utódod lesz, de egyik utódodban megáldom a föld minden nemzetét. Ki ez az utód? És ő megy. Egy ókori emigráns, nem gazdasági, Isten miatt emigrált. És azt mondja, mindig veled leszek. Na most ez egy olyan történet, amit nem lehet kitalálni, mert a bukott emberiség, vagy Istentől elszakadt emberiség úgy tudta, hogy az Istenek azok olyanok, mint a házőrző kutyák. Tehát megvan a területük, a mi országunk és a mi Istenünk. Ha átmegyek egy másikra, ott egy másik Isten uralkodik. Ezért, amikor a szíriai Námán, ez a pogány király meggyógyul a Jordán vizétől, akkor a szekerébe fölrak földet a Jordán mellől, hogy az az Isten őt is óvja, aki ezt a földet itt óvja, aki őt meggyógyította. Ez elképzelhetetlen, ami Ábrahámmal történt. És veled megyek. Egy út, amelyen az Isten mindig velünk van. Tehát akkor ő az Istenek Istene. És lehet, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy az ókori ember, akár még Ábrahám is úgy gondolta volna, hogy hát nincsenek istenek, az kitalálás, hanem úgy gondolta, hogy azok nem érdekelnek többet engem. Mert ő a minden földek istene. És mindig velem van. Na most ez a vándorlás, hogy valahova el akarja vezetni az emberiséget, először ez egy törzsnek lett kinyilatkoztatva. Nem azért választottak ki zsidókat, mert ők olyan különösek, mint ahogy minket se azért választott ki kereszténynek, mert jobbak vagyunk, mint az ateisták, hanem kaptunk egy küldetést. Mondd el a többinek. Mert hogyha egy embercsoport lezüllött, akkor kiválasztok egy csoportot, és azzal beszélek, és akkor mondd el. És ahogyan a Dei Verbum konstitúcióban írják a zsinati atyák, Isten ember által akart emberre szólni. Végül is ezért lett emberré. És most megint a kezembe került egy férc munka, Shlomo Sand. hogyan alkották meg a zsidó népet. Ez egy önmagából kifuldult zsidó, aki azt bizonyítja a zsidóknak, hogy semmiféle kinyilatkoztatás nem történt, nincs is egy egységes történet, ez mítoszokból állt össze. Hát ez nem igaz. Azért nem igaz, mert Ábrahámmal kezdődött a modern történetírás. Tudnélik, az, hogy egy cserép leesik a tetőről és rásik a macskára, az elcsúszok egy banánhéjon és a kórházba kerülök, ez nem történelem. Ezek történések. Történelemhez az kell, hogy egy másik szabad személlyel megbeszéljem. Ezért mondtam mindig arany lakodalmasoknak, hogy ú, de boldog voltatok 50 évvel ezelőtt, de egy lényeges dolog nem voltál meg, hiába volt a nagy szerelem. Nem volt történelmetek. És történelem nélkül nincs semmi az ember számára. De a történelem mi? Az, hogy megbeszéljük. Az, hogy nem hagyom el a másikat. Adok értelmet. Na most az emberiség, ha nem áll szembe egy teremtő és önmagát kinyilatkoztató Istennel, akkor nincs történelem. És az ókori történelem ilyen, hogy csak feljegyzések vannak. Ekkor ez történt, akkor az történt, nem látják egybe. Vagy pedig próbálják a maguk kis mítosz alapján mindent úgy magyarozni, hogy mi zsidók, mi magyarok, minden, mi vagyunk a közepe. Ezt nem engedte meg Isten. A proféták megmondták, hogy azért romboltak le asszírok a jeruzsálemi templomot, mert már leromboltátok ti, mert bálványisteneket imádtatok. És a proféták nem engedtek ebből. Egy olyan dolog, Marx zsidó volt. Nem véletlen innét lopta azt a gondolatot, hogy az emberiség történelme be fog futni egy végső paradicsomi állapotba. Hát igen, csak az nem egészen csak földi lesz, mert az emberiség egészen földi. Tehát levágta a zsidó ószövetség kinyilatkoztatás lényegét, és megalkotott egy olyan ideológiát, egy osztály nélküli társadalom, ahol mindenki boldog lesz. Igaz, hogy most egy kicsit véres ez a kezdet, na de utána mi lesz itt? Hát láttuk, hogy mi lesz, 100 millió hulla, Hitler ugyanúgy. Tehát, és nagyon nagy veszély volt Izraelnek a letelepedés. Mert az, hogy letelepedtek, akkor most nekünk is van egy házi istenünk, templommal, stb. És akkor arra való az Isten, hogy a föld termékenységét körbejárták Róma városát is, biztosítsuk. Az isteni energiát lehívjuk erre a földre. És a proféták ezt nem engedték meg. Egy letelepedett közösségbe, ezek a félőrültnek látszott, megszállott szentek azt mondták, hogy utom vagy, mindent itt hagysz. Kánaán nem az igazi. Isten egy új szövetséget köt. Tessék úgy élni, mintha utol lennétek. Ne fészkeld be magadat. Az állat van itthon. És ott az a gyönyörű zsoltár, amiben talán ez meg is szólal a proféták műve, hogy mert a madár házat talál magának, a gerlice is fiókáinak, hogy hova helyezze fiókáit. De én az ember, én a te oltárodnál, seregek ura, én ott vagyok otthon. Szinte a búgó gerlicéket néző zsidó zarándokottal ókor egyik csodá volt a templom. De jó nektek, egészen itthon vagytok. Meg a csiripedő verevek, de én nem. Oltárodnál seregek, ura, én királyom, én Istenem. És ezért engedte meg a fogságot. És mire eljön Jézus, megszűnik a zsidó állam tulajdonképpen. Majd a templomot is lerombolják. Átmeneti intézmények. Ti kértétek a királyságot, Isten nem akarta. Isten egyházat akarta, nem államot alapítani Izraelből, de nem. És ez az egyházba is mindig kísértett középkorba. Nem tudjuk ezt, hogy más az egyház, az az emberiségért van. Az valami egyetemes, ahova mindenkit várnak, valami egyetemesség alapján. És az utolsó út, ami Ábrahám útja, amikor a két Emmausba igyekvő tanítvány arról beszél, ami történt a napokban, és hozzájuk társul Jézus. Miről beszéltetek itt az úton? Hát te vagy az egyetlen idegen. Tényleg Jézus most már idegen a történelemtől? Hát nem tudott a Názaret Jézus esete, mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Hát csodákat tett. Hát neki nem azt kellett volna tenni, hogy a vidéken feltámaszt egy kislányt, hanem kisöpörni a római szemetet innét, megalapítani a zsidó világuralmat, elhozni Isten országát, amiben már ottán pogányok is talán bejöhetnek. Hát erre való a messiás. De hát már harmadnapja a sírban van, bár asszonyok megzavartak bennünket, mert angyalokat láttak, akik azt mondták nekik, hogy él, de hát, és akkor Mózesen kezdve a Tórán, a prófétákon kezdve kifejtette az írásokat, hogy mindennek meg kellett történnie. Az írások. Ez a másik. Azt mondja Szent Pál ugye ebben a központi szövegben, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették, és harmadnap föltámadt az írás szerint. Vagyis az Ószövetség szerint. Megy az időnk, ezt egy kicsit elnagyolom. Középkori zsidó rabbik és keresztény egyetemi professzorok vitát rendeztek. A viták elmaradtak. Tessék vitát rendezni, nem párbeszédet. A vita az nem szeretetlen vitatkozás. Érvet mondok, te hozz rá még egy érvet. Akkor bedolgozom az én agyamba a te érvedet, és arra megint hozhatok egy érvet. Ebbe fullad be Európa, hogy ezt nem csinálja. Hanem te ilyen vagy. De bocsánat, ez nem érv. Ez egyházon belül is. Te ilyen, ez nem érv. És ezek érveltek. És a rabbiknak mindig az volt a problémájuk, hogy hát a messiás Dávid házában uralkodik mindenki, hát Jézus nem uralkodott, őt eltemették. Aztán, hogy hát a szenvedő szolga, hogy a sebei által minden ember üdvözül, meggyógyul, stb. Meg hogy az ember fia, tehát most látod, hogy mi van a világgal. Hát a keresztények is próbálták valahogy magyarázni. Egyet elfelejtettek ezek a középkori tudósok. Ez nem azt jelenti, hogy én többet tudok, csak valahogy nem voltak ennek az érvelésnek a birtokába. Tudjátok mit? A ti őseitek miért értek keresztény hitre? Az a 11 apostol. Jézus hitén volt, Jézus hite pedig a zsidó hit. Mi történt ott? És több mint 500 testvér, 5000 ember látta föltámadása után. És pünköskor az alsó papság is behódolt, ne ezt magyarázzátok meg. A mostani zsidóknak is, a hívőknek nagyon becsülem őket. Jó lenne beszélgetni ilyennel, mint a Slomó rabbi úr. Ezek hívők. Igazuk van, hogy az ószövetségi képekből nem lehet megszerkeszteni Krisztust. De Krisztussal találkozni egy kegyelmi pont, minden összeáll. És itt megyünk át az eszkatológiára, hogy és föltámadt. Ez a föltámadás, ez megtörtént, de nem történelem. Mert nem jött vissza, hanem látni engedte magát. Ha visszajött volna, akkor lenne történelem. Ezt pedig nem lehet kitalálni. Egy Wright nevű amerikai kutató, aki történész, azt kereste, hogy mi a kereszténység eredete. És egy negatív eredményre jutott, ami a tudományban nagyon jó. Mindent kizárt, amit a modern ember kitalál. Az mind tudománytalan, és méltatlan egy egyetemet végzett emberhez. Amit a reneszánsz óta mondunk. Azt, hogy annyira szerették, hogy fel kellett neki támadnia. Ostobaság. Ha valaki tudja, hogy a zsidónak mit jelentett a messiás Jézus korába, azt, hogy a dávidi uralmat restaurálja. A messiás nem halhat meg, tetszik érteni? Hát akkor hogy uralkodik mindörökké? Már János ezt mondta az angyal. Uralkodni fog Dávid házába, és királyságának nem lesz vége. Hát most ott van a sírba. És 3 nap múlva azt mondják, főleg 50 nap múlva, hogy az Isten föltám megdicsőítette Jézust, és messiássá tette. Vagyis azt tapasztalták meg, hogy a halálon is Úr. Ezt jelenti az ő uralma. És hogy ő az emberfia, aki az ősöregtől jött. És ő a szenvedő szolga, mert mindig megmutatja sebeit, hogy van bűnbocsánat. Tehát meggyógyultok. És ő az, akiről soha nem mert fantáziálódni a zsidó, hogy Emmanuel lesz a neve, az lesz a neve, vagy velünk az Isten. De hogy így, hogy emberré lett, ez nem lehet kitalálni. Egyébként gyönyörű sorokat, gyönyörű, mert nagyon igaz sorokat ír 16. Benedek arról, hogy amit a föltámadás szó alatt értettek Jézusig, és amit legtöbb keresztény sajnos ma elgondol, meg ami képzett van az emberek fejébe, az nem alkalmazható a názareti Jézusra. Tehát ki kell mondani, hogy nem támad föl, úgy, nem jött vissza, nem indult el a szívdobogása, nem kellett neki ennie. Hát akkor Pilátus újra elkapta volna, bocsánat, a messiás jelöltet. Újra kezdődött volna a per. Milyen okon találták volna ezt ki, akik úgy féltek Pilátustól, mert minden előzetes messiás mozgalmat, amely mindig fegyverkezéssel járt, Pilátus pedig tudta, hogy Jézus nem fegyverkezett, ezért akarta megmenteni, hogy irigységbe adták fel, mindig elkapta a messiás jelöltet, kivégezte, de az egész bandáját is. Ezeknek mi érdekük volt azt kitalálni, hogy él? Hát gondolkodjunk. A messiás nem támadhat föl, mert meg se halhat. Wright mindegyiket leleplezi. Nem beszél, hogy a hideg sírba magához tért, hogy ne. Rómaiak tudtak gyilkolni. A megostorozás ma olyan volt, hogy legtöbbnek ott bele kifordult. Jézusra egy kicsit vigyáztak, mert állami bűnös. És úgy kell meghalni, amilyen halál nemre ítélték. És az összes többi, hogy úgy támad föl, mint modern katolikus teológus mondja, hogy hát az, hogy az atyához ment a lelke, ez nem föltámadás. Nem beszélve a legnagyobb nehézségről, hogy amikor zárt ajtók mellett látják, megijednek, félnek, és azt mondja, hogy szellemet látni, azt mondja, tapogassatok meg. De milyen test az, amelyiknek nem kell kopogni, és nem kell ajtót nyitni? Tehát az anyagnak, annak a 70 vagy 80 éves kilós, 80 kilós Jézusnak az anyaga nincs az univerzumban. Amit mi várunk a holtak feltámadását, az megtörtént. És az a mi testünk, aki bennem viszonylag örök élete van, és feltámasztom is az utolsó napon. Higgyetek az Istenbe, de bennem is higgyetek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Zoé, nem biosz. Itt van, hogy az apostolok nem is nagyon, valószínűleg az első időben nem használják ezt a szót, hogy föltámadt Jézus, főleg nem azt, hogy a halálból, mert Lázár is a halálból támad föl. Úgyhogy a Mária rádióba elterjesztett, és a püspökik a ráltal jóvá hagyott preorátorból származó rózsafüzét titkot tilos mondani, azt, hogy gyümölcse Jézus, aki föltámadt a halálból. Nem igaz. Aki halottaiból föltámadt. Ez van a Hiszek egybe. Tudnilik, ami Jézussal történt, azt várták az idők végére a hívő zsidók. Hogy Isten ez a történelmet, amelyben annyi a rossz, amely a mi halálunkkal végződik, hogy mindent a teljességre vezessen, az egész teremtést egy új létmódba emeli föl. Na most, az döbbentette meg őket, hogy Jézus él, de már nem hal meg. Ez csak egy 11 halász ember mondhatta, nem egyetemi tanárok, mert mi állandóan ideologizálunk. Honnét tudták, hogy nem hal meg? Hát onnét, hogy másképp él. De teste van. Na most a zsidó hitben ilyen nincs, hogy valaki a végső dicsőséges föltámadásból előre jön évszázadokkal, vagy évezésük külön föltámad. Ezt egy zsidó nem találja ki. Erre Wright a tudós a végén azt mondja, persze, idáig el lehet menni, de hogy te higgy az Jézus föltámadásában, az egy kegyelmi pillanat. Dönts. Az nem történelem tudomány. De ne mondjon mást. Mondja azt, hogy nem érdekel az egész. De ne hazudjon. Jézust látva, visszanézve az egész szent történetre, a kozmoszra, az emberre, mindent egyszerre láttak. Tehát ez a három történelmi vonatkozás, az ószövetségi írásokra való vonatkozás, és az eszkaton. Így ünnepel a katolikus egyház, amikor felolvassa a húsvét éjszaka az ószövetségi írásokat végig, aztán leleplezi a keresztet, amely annak a képe, hogy egy bizonyos fára oda volt szegezve, történelem, pénteken tartja, mert akkor történt, meg akarja érinteni az időt és a teret, de ugyanakkor átváltoztatja a kenyeret és a bort, mert ha föltámadottnak nem volt akadály a zárt ajtó, akkor a kenyér és a bor állaga sem lesz akadálya. Más kapcsolatban van ezzel a világgal. E között, a hit között és az igazi ateizmus között mi van? Agyzavar. A keresztények és a nem keresztények között is. Mert nincs döntés. Viktor F. Frankl azt mondja, hogy az embernek döntenie kell attól, hogy értelmes ez a világ, vagy nem. De nekünk könnyű dönteni, ha megpillantjuk Jézust.
Kedves hallgatóink, Borsi Balázs, ferences szerzetes gondolatait hallották.